Csinálnám, de akkor az volt bennem, hogy nem, hát valahogy ezt a csodát valahogy el kéne intézni. És hát nevezetesen akkor elég a szüleimnek a kertje elég nagy és elég gazos volt, és meg kellett volna oldani, hogy hát az ne legyen gazos. Hát persze én mondom, hívok majd barátokat, és akkor megoldom. Tehát majd a szülőknek, meg előadom, hát Isten hatalmas csodát tett, reggelre eltűnt minden gaza földről, és hát annak rendje és módja szerint Isten egy angyalt leküldött, és elvégezte a munkát. És hát azért úgy gondoltam, hogy beszélek Géza bácsival előtte ezzel kapcsolatban, mit szól a nagyszerű ötlethez. És Géza bácsi rám nézett, nem is merek Géza bácsira nézni. És rám nézett, hát Istennek nem kell úgy besegíteni. Ez talán mégse lenne rendje és módja szerint való dolog, hogy ezt így csináljuk, mit szólnánk, mit szólnék ahhoz a verzióhoz. Tényleg jó, jó ötlet, hogy a barátokat elhívom, és akkor ezzel állnánk elő a szülőknek, hogy azt mondjuk el neki, hogy itt voltunk néhány baráttal, és ő velük ástuk fel a kertet, vagy éppen kellett kigazolni. És akkor nézek Géza bácsira, tényleg, hát de miért? Miért is mondanánk? Tehát miért kéne Istennek úgy besegíteni, vagy elvégezni azt az igazi munkát, amit Isten el akar végezni egy-egy embernek a szívében? Hát fiatal hívőként ez egy nagyon nagy lecke volt akkor számomra tőle, egy az isteni bölcsességből, a józanságból, és hát ahogy meg is ismertem őt, Isten kegyelmének a szónoka. Úgyhogy hallgassátok így szeretettel Isten igéjét is, ő rajta keresztül. Kérem Géza bácsi.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ja. Jó köztetek lenni. És tényleg nagyon szívemből fakadt a kérés, az imádat, a könyörgés, jöjj Szent Szellem, friss tűzzel, mindig kell ez a friss tűz. Nem emlékszem erre, amit Norbert mondott, teljesen kiesett az emlékemből, sok minden mással együtt, de biztos úgy van, hogy nem kell csoda ahhoz, hogy Isten kegyelme elérjen valakit, mert a legnagyobb csoda már megtörtént, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy adta az ő fiát. Ez az igazi nagy csoda. És hogyha ennek a szeretetnek a jegyében tudunk bármit tenni, akkor azt megérzik az, akik felé szolgálunk ezzel a szeretettel. Az Úr előtt elcsendesedve kértem, hogy mutassa meg, mondja meg nekem, mit kellene itt mondani ebben a kedves, friss, új lélektől áradó gyülekezetben. És egy mondat jött elém, egy olyan mondat, amelyet az Úr Jézus a gyülekezeteknek mondott, és amelyet a Jelenések könyve 2. és 3. fejezetében, ahol 7 gyülekezetnek írt levelet a mennyből Jézus, ezt a mondatot mind a 7 gyülekezetnek szívére kötötte. Ezt az egy mondatot olvasom fel hát, amely 7-szer fordul elő mindegyik gyülekezet felé, mondta Jézus. Én a 2. fejezet 7. versében olvasom, Jelenések könyve 2. fejezet 7. vers, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Arra kell felfigyelni, hogy többes számban mondja Jézus itt azt, hogy a gyülekezeteknek van mondani valója. A Szentlélek a gyülekezeteknek. Tehát nem csak egy gyülekezetnek, nem csak az akkor élő gyülekezeteknek, nem csak annak a 7 gyülekezetnek, amelynek pontosan akkor címezte Jézus a leveleket, hanem úgy általánosítja itt Jézus azt, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És úgy látom, hogy ebben a 7 gyülekezetben Jézus 7 típusát látta a mindenkori gyülekezeteknek. Hiszen ő örökkévaló bölcsességgel látja azt, hogy minden időkben, ma, amikor megszámlálhatatlanul sok 100 000 gyülekezet, keresztény gyülekezet van a világon, minden nép, nyelv, színű ember körében, kiemelt 7 olyan problémát, vagy olyan típust, olyan modellt, amelyel minden gyülekezetnek üzen. Tehát most ennek az új remény gyülekezetnek is üzen. Jár a gyertyatartók között, Jézus figyeli és szereti a gyülekezetet, titeket különösen, kiemelten szeret, és éppen ezért most mondani valója van ehhez a gyülekezethez is. Úgy adta az Úr elém, hogy lássuk meg, mik azok a feszélyforrások, amelyekre Jézus felhívja a figyelmet, amikor ezeknek a levelek, gyülekezeteknek elküldte a levelét. 5 veszélyforrásra mutat rá, mert a 7 gyülekezet közül 5-nek az életébe talált olyat, amire azt mondta, hogy ez veszélyes. Erre vigyázzatok, itt baj van. Ebből meg kell térni. Vegyük majd sorra, hogy mi ez az 5 veszélyforrás, amely mindenkor minden gyülekezetet fenyeget, és erre jó vigyázni, ha már valahol megkísértett, akkor különösen megtérni belőle, de mindenképpen figyelni arra, hogy ezek a veszélyek, ezek a kísértések ne rontsák meg a mi gyülekezetünknek az életét, a misszióját. Aztán 2 olyan gyülekezetről beszél itt a 7 közül az Úr Jézus, amelyikben nem talált hibát. Csodálatos. Én remélem, hogy az egyikhez ez a gyülekezet, vagy mind a kettőhez ehhez hasonlítatok, ahol nincs Jézusnak semmi panasza, nekik meg programot ad, hogy mi az, amire figyelniük kell, hogy megmaradjanak ebben a növekedésben, ebben az életben, ebben a életáradásban. Tehát vegyük csak sorra most ezeket a Jézus által írt üzeneteket, legyen fülünk a hallásra, hogy mit mond a lélek, Isten szent lelke ennek a gyülekezetnek, illetve ebben a gyülekezetben nekünk, akik egyenként személy szerint itt vagyunk. Az első levelét Efézusba írta Jézus. Ez az Efézus egy nagy város volt akkor, Kis-Ázsia nyugati partján, mintegy 200 000 lakossal, és igen, nagy kultúrközpontnak is számított, bálványközpontnak, Aszterténak egy olyan csodálatos temploma volt ott, szinte elképzelhetetlenül csodálatos, 70 méter hosszú, valami 30 méter széles, 157 darab egyenként 20 méter magas oszlop tartotta, és híres volt ez a templom a paráznan Isten tiszteleteiről, a paráznaság árulása papnői által. Hát nagyon közkedvelt is volt. És ezt a várost úgy megváltoztatta az evangélium, hogy nem kellett azt tartani az embereknek. Emlékszünk rá talán, hogy olyan csoda történt, hogy nem vásárolták már a bálványistenek szobrait. Lázadásba törtek ki az ötvösök. Efézusból ki zendült az ige az egész környékre, egész sor gyülekezetet, új gyülekezetet plantáltak, szültek az efézusi testvérek a Szentlélek által. És körülbelül 40-50 év múlva a gyülekezet ébredése után, hát itt még nincs ilyen messze távlat, de körülbelül 45 év múlva, 40-50 év múlva nagyon megdicséri Jézus ezt a gyülekezetet, de egy nagyon súlyos hibát is talál nála. Azt mondja, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Ezt a kis hibát találja egy egész sor dicséret után. Így megdicséri őket, tudok az álhatatosságodról, a fáradozásaidról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, hogy próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, és hazugnak találtad őket, gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Szóval egy egész sor nagyszerű ígéret után egy kis hibát talál ebbe a gyülekezetbe, és azt mondja, hogy de az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. És ezt a úgymond kis hibát olyan nagynak mondja ki Jézus, hogyha meg nem térsz, kimozdítom a gyertyatartódat. Mi volt a probléma ennél a gyülekezetnél? Így fogalmaznám, hogy az igazság a jó rend védelme és az emberi buzgóságból fakadó szolgálat megölte a szeretetet a gyülekezetbe. Tehát az igazság és a jó rend védelme, valamint a tiszta tanításhoz fegyelmezetten való szent ragaszkodás emberi indulattal keverve megölte a szeretetet a gyülekezetben. Ez a veszély minden gyülekezetet fenyeget. Amikor a szolgálat, éneklés, igehirdetés kezd rutinná válni. Mert minden, ha sokszor csináljuk, könnyen megszokássá válik. Elszakadunk az eredeti Szent Szellemből való forrástól, és csináljuk, mert szeretjük csinálni, mert meggyőződésünk, hogy azt csinálni kell, meggyőződésből csináljuk, Isten nevében, a Krisztus nevében csináljuk, de már nincs benne a lélek ereje. Aztán, hogyha előkerülnek problémák a gyülekezetben, akkor a szigorúság szent rendje nevében fegyelmet gyakorolunk, de ebbe a fegyelembe belekeveredik az ember igazságérzete, és nem a féltő szeretet mentő ereje, szeretete árad, hanem a rendcsinálásnak a fontossága. Tehát ez az első veszély, amely egy gyülekezetet fenyeget, és amely megöli az élet áradását, amikor a jó rend védelme az emberi tehetségből, buzgóságból fakadó tevékenység és szolgálat rutinná válik, és nincs már benne a lélek áradása, hanem valami nagyon nagyszerűen előadott, ha akár művészi szinten előadott éneklés, igehirdetés, bizonyságtevés, észből, jól átgondoltan, értelmesen, lélek nélkül, szeretet nélkül. Ez az első nagy veszély, amely egy gyülekezetet egy nagyon szép múltú, csodálatos ébredést munkáló, egész sor gyülekezetet szülő gyülekezetet tacsra tett, élettelenné tett. Úgyhogy a gyülekezetek ura azt mondja, ha ez így marad, akkor kimozdítom a gyertyatartót, vége a küldetésnek. Vajon hány olyan gyülekezet lehet ebben a nagyvilágban, keresztény gyülekezet, a Jézus nevében összegyülekező, Isten tiszteletet gyakorló gyülekezet, ahonnan kivonult Jézus. Megy tovább az Isten tisztelet teológiai tisztaságban, a fegyelem, jó rend, az igazság nevében, Bibliára építve, csak a legfontosabb, a Krisztus szeretetének a jelenléte hiányzik. A vele való személyes kapcsolat imában, térdeinken, az ő világosságában való megjelenés, amelyben mindig megítél. És én úgy tapasztalom, több mint 60 éves hívőség után is, hogy amikor a színe elé borulok, mindig van, amit megítél. És amire azt kell mondanom, hogy bocsáss meg, Uram, megint jelentkezett olyan indulat, olyan vágy a szívemben, ami nem volt helyes. Bocsásd meg, Uram! Kijött belőlem olyan szó is, amelyel bántottam, pedig nem akartam. Bocsásd meg, Uram! Alázatban maradni, és a Krisztus szeretete után folyamatosan szomjazva élni, és betelni ezzel, ez a megmaradás útja. Efézusnál ez volt a veszély. Az Isten szeretete valahogy kiszáradt. Kiszáradt a gyülekezetből. Noha tovább folyt minden a maga módján. A másik gyülekezet, ahol szintén veszélyforrás kell megállapítani, Pergámon. Itt egy sátáni csapda működött a gyülekezetbe. Nem az egész gyülekezetet, de a gyülekezetnek egy részét, akik beleestek ebbe a csapdába, Bálám tanítását tartva, és a nikolaiták felé hajolva, beleestek, talán így fogalmaznám, hogy az érzelmi élmény kergetés csapdája volt ez. Isten élményt elérni akármilyen úton, módon, extázisba esve is, eljutni az Istenig. Különös város volt ez a Pergámon, a tudományosság és a bálvány imádás székhelye volt ez a város. Mint egy 200 ezer kötetnyi könyve volt a könyvtáruknak, és ehhez méltó tudományos képzés, az egész akkori világban nagyon híres volt erről ez a város. Ugyanakkor egy olyan ligete volt a városnak, ahol szinte minden bálványnak ott volt a szobra, de kiemelkedett ezek közül egy szobor, Asklepion, kígyó képébe ábrázolták ezt a szobrot. Varázs erő áradt ebből az ős kígyóból, amelyet úgy hirdettek, és úgy igyekeztek élni vele, hogy ott meggyógyul, valami különleges varázs erő alá kerül az, aki ott eléri azt az Isten élményt, amelyet ott igyekeztek elérni emellett az bálvány Isten mellett. És ennek egy keresztény változata alakult ki, a nikolaiták tanítása. Azt tanították, hogy a test nem számít, hogy mit csinál. A test úgyis az enyészeté lesz. Az a fontos, hogy szellemben elérd az Istent, és egy olyan közelségre juss az Istennel, ahol átéled az ő közelségét, még a józan gondolkozásodat is elvesztve valami extázisos állapotba, ez az Isten élmény. Ha ez megvan, akkor élhetsz, ahogy akarsz. A test nem számít. ez a megtévesztő tanítás lábot kapott lábra Pergámonba. A nikolaitáknak ez a furcsa élmény kergetése, az Isten közelségnek ez a fajta elérése, ahol a cselekedetek, a megszentelt élet háttérbe szorult. Pál apostol különösen sok helyen nagyon határozottan tanít arról, hogy ha meghaltatok a Krisztusnak, meghaltatok a Krisztussal, akkor éljetek is ő benne. A test a lélek ellen cselekedik, lélek ellen törekszik, de a lélek a test ellen, és ti a léleknek engedelmeskedjetek. Ott van bennünk ez a harc. És ebben a harcban nem lehet megadni magunkat. Ebben a harcban minden nap fel kell venni a lélek kardját, az igét. Minden nap szükségünk van arra, hogy ott legyen rajtunk az üdvösség sisakja, az a bizonyosság, hogy én Jézushoz tartozom, és nem élhetek úgy, mint azelőtt, vagy mint körülöttem az emberek élnek. Az újjászületett élet, az új teremtés azt jelenti, hogy a régiek elmúltak, újjá lett minden, a cselekedeteinkben is, az otthoni életünkben, a üzleti életünkben, az élet minden területén. Nem válhat el egy Isten élmény kergetésében valamiféle nagy érzelmi élményekkel kielégülve, és ugyanakkor a test vágyait, vagy a gazdasági üzleti életben szentségtelenül élni, tisztátalanul élni, valami ilyen kettőség alakult itt ki. Azt mondja Jézus, hogy hadakozni kell ez ellen a lélek kardjával. El kell mondanom nektek, hogy sok ilyen hadakozásom volt az elmúlt évtizedek során. Itt Debrecenben is emlékszem egy alkalomra, amikor valahonnan egy különleges konferenciáról visszajött néhány fiatal, és egészen tele voltak valami újongó, különleges örömmel, és elmondták, hogy milyen élményszerűen élték át, például azt is, amikor baptista ördögöt űztek belőlük, és hogy milyen fizikai átéléssel is élték meg a szabadítást. Fel kellett venni a harcot, azonnal érzékelni kellett, hogy ez egy idegen valami, és tessék elhinni, hogy nem gyakran, vagy nem ritkán fordul elő ez a fajta törekvésem a sátáni kísértésnek. Csak nagy élményeket kell átélni, és az élet, a megszentelt élet, az másodrendű. Több éjszakámba került itt Debrecenbe ezekkel a fiatalokkal akkor a közelharc a lélek kardjával, az Isten igéjével. Nagy háladással emlékszem rá vissza, hogy az öt közül négyen még azon két éjszakán, amíg ez folytatódott, letisztultak, ma is Isten gyermeké egyikük lelkipásztor azóta valahol. Egy volt, aki belekeményedett. Annak azt kellett mondanom, hogy lehet, hogy a mennybe majd találkozunk, mert én hiszem, hogy te megtértél, de így ebben a felfogásban nem tudunk közösséget vállalni veled. Sajnos úgy tudom, hogy nem igazolta az Úr az ő nagy buzgóságát, sőt, ellenkezőleg. De minden gyülekezetben voltak ilyen harcok. Itt azt mondja a pergamoni gyülekezetnek Jézus, hogy a lélek kardjával kell hadakozni ezek ellen. Az ige világos, határozott, tiszta tanításával, a Szentlélek, a józanság, a bölcsesség, az erő, a hatalom és a szeretet szent lelkének az erejében megmaradni a Krisztusban, a szent életben, mert ha a Szentlélek templomává lett a mi testünk, akkor a Róma 12:1 él, hogy szánjátok oda ti testeteket Istennek szent, kedves áldozatul. Nem válhat külön az érzelmi életünk valami Isten élmény kergetésben, és a mindennapi életünk szentsége. A pergámoni gyülekezetet ez a veszély fenyegette, és Jézus azt a tanácsot adja nekik, hogy az lélek kardjának, az igének a fegyverével kell helyre tenni, és egyenesbe hozni ezt a problémát. Azt is elmondhatom, hogy nem volt olyan gyülekezet, ahol én szolgáltam, eddig 6 gyülekezetben szolgáltam, ahol ne kellett volna ilyen értelemben elővenni a lélek kardját. De nagy örömmel mondhatom, hogy Isten győzelmet ad, ha a Szentlélek kezébe van a kard, az ige. Mert a lélek nem csak megítél, hanem meg is gyógyít. A kétélű kard az nem csak megítéli azt, ami helytelen, hanem meg is gyógyítja a szívet, és helyre teszi az életünket. A harmadik veszély, amely a tiatírai gyülekezetnél jelentkezett, talán így fogalmaznám, hogy a szentség és a szeretet fegyelmének a hiánya volt a tiatírai gyülekezetben. Itt már súlyosabb helyzet állt elő, mint Pergámonban. Itt már nem azt mondja Jézus, hogy a lélek kardjával kell meggyógyítani ezt a problémát, az ige erejével, hanem itt már azt a panaszt mondja a gyülekezet angyalának, hogy eltűröd. Eltűröd, hogy Jézabel tanítson, és tévútra vigye a gyülekezet egy részét. Itt már azt a határozott igényt jelenti be Jézus, hogy intézkedni kell. Határozottan a tévútra sodródottak felé. Annak ellenére, hogy ha megfigyeljük ezt a tiatírai gyülekezetet, nagyon sok dicséretet van ennek a gyülekezetnek is az Úr Jézus. 5 dologban is megdicséri őket. Tudok a cselekedeteidről, szeretetedről, hitedről, szolgálatodról, álhatatosságodról, és hogy a cselekedeteid többek, mint kezdetben. Tehát növekedés van. Ennél szebb dicséret egy gyülekezetre nem is kellene, nem is kell. Szeretetben, hitben, szolgálatban, hűségben, növekedésben. És ennek ellenére, hogy ilyen nagyon sok szép jó van ebben a gyülekezetben is, de az a panaszom ellenet, folytatja Jézus, hogy eltűröd Jézabelt, azaz azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát, és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálvány áldozati húst egyenek. Az is kiderül ebből az igéből, hogy ezek a jézabellisták, ez a Jézabel csoport, azt mondták, hogy meg kell ismerni a sátán mélységeit. Vállalni kell a világgal bizonyos közösséget, hogy megismerjük a sátán mélységeit. Ahogy utána néztem ennek, itt arról volt szó, hogy minden szakmának voltak nem védőszentjei, mint ma itt-ott, hanem istenei, bálványistenei. Volt istene a kovácsoknak, a földműveseknek, a szőlőtermesztőknek. Szóval minden szakmának voltak istenei, és a szakmabelieknek kötelező volt részt venni ennek a szakmának az egyesületében, különben nem kaptak működési engedélyt, mondanánk ma. Ez a kisebbik probléma. A nagyobbik probléma az volt, hogy ezeknek a bálvány isteneknek, az egyes szakmák isteneinek ünnepet kellett szentelni. És ezeken az ünnepeken bálvány áldozati lakomákat tartottak, amely hát egész döbbenetes orgiákba fulladt, vagy ment át, és hát azt tanították egyesek, ezek a jézabelisták, hogy ezt vállalni kell. Talán a megélhetésért. Vállalni kell. És megismerjük, és ott is tudjuk mi képviselni, a bálvány áldozati lakoma asztalánál is tudjuk mi képviselni a Krisztus. Talán ezt mondták, ezt jelenthette az, hogy a sátán mélységeit is meg kell ismerni. Jézusnak viszont nagyon határozottan az a határozott álláspontja, hogy ezt nem lehet. Eltűröd, és ha ez így van, kimozdítom a gyertyatartód. Arról van szó itt, hogy meddig lehet elmenni a világgal való közösségben, munkahelyen, üzleti vállalkozásban, szórakozásban. Hol van az a határ, amelyet Jézus és a bennünk lakozó Szentlélek határozottan megjelöl, hogy eddig és ne tovább, mert ha tovább mész, akkor az már elszakadás jelent a főtől, a Krisztustól. Hol van ez a határ? Amikor elvették az igazolványomat, polgári munkakörbe kényszerültem, 7 évig dolgoztam, telepvezetőként dolgoztam egy 180 főt foglalkoztató, mondva így mondanánk, hogy vállalatnál, akkor így mondtuk, hogy üzemben. Volt ott vagy 7-8 ilyen középvezető, ezeknek a sorába voltam én is. Aztán ezek mindig az egyes vezetőknek a szülinapján nagy bulit csaptak. És amikor oda kerültem, és a legelső ilyen szülinap elérkezett, hát természetesnek tartották, hogy nekem is menni kell a bulira. Nagy harcot jelentett nekem az akkor, hogy mit is csináljak, nem akarok kilógni se, vállalni kell bizonyos mértékig a közösséget ebben a munkaközösségben, ahol dolgozom. Hát elmentem a bulira, és hát fölterítették az ennivalót. Sőt, előtte volt egy kis stampedli. Meg kell vallanom, hogy azt is elfogadtam, a vacsorát is elfogyasztottam, de utána jöttek a poharak, és mondtam, hogy elnézést kérek tőletek, de én ebben nem kívánok részt venni. De meg aztán abban a fajta szóbeszédben, ami ott kialakult, hát új voltam, és mikor mondtam nekik, hogy én emberem akarok részt venni, nem tudok részt venni, akkor mondtam, hogy illő dolog, hogy megismerjetek engem. És hát elmondtam az én megtérésem történetét, valahogy úgy, mint Pál ott több helyen is. És elmondtam, hogy nem ismertek addig nyilván, hogy ki is vagyok, hogy is kerültem én ide. Hát nagy volt a meglepetés, és azt is hozzátettem, hogy én nyilván nem is tudnám, nem is akarom, és nem is tudnám megváltoztatni a ti szokásaitokat, de én szívesen együtt vacsorázom veletek, de a továbbiakban nem tudok részt venni. Hát az lett a következmény, hogy a többi bulikra engem már nem hívtak. De éppen ez a bemutatkozás azt eredményezte, hogy 6 évig dolgoztam ott, azt eredményezte, hogy ha valakinek valamilyen problémája volt, bármilyen féle fajta munkahelyi, ottani probléma, vagy emberi, vagy családi, vagy gyerekeivel, hát minden nap volt szinte, aki eljött az én irodámba beszélgetni. Szóval csodálatos lelki közösség, szolgálat alakult ki ott. Éppen abból kifolyólag, hogy meghúztam a határt. Úgy tűnik, hogy itt a Tiatirában ez volt a probléma, hogy voltak, akik úgy gondolták, hogy a mindennapi érvényesülésért nem lehet kihúzni magunkat a mulatozásaikból, a bálványáldozati lakomákból. Jézus viszont azt írja a levelében, hogy van ilyen nagyon komoly határ, úgy annyira, hogy tessék megfigyelni, mit mond Jézus, beteg ágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből, gyermekeit pedig megölöm dök halállal, hogy megtudja valamennyi gyülekezet, ez is minden gyülekezet, valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedetei szerint. Tehát Jézus nagyon komolyan veszi azt, hogy van egy határ. Igenis tudnia kell a hívő embernek, hogy hol a határ. És nem nehéz ez. Ha lélekre figyelsz, ha Isten lelke újjászült, benned lakik, jelzi ezt a határt. Ezt már nem teheted meg. És a lélek adja a bátorságot is, meg a bölcsességet is, hogy hol, milyen formában, hogyan kell világossá tenni, hogy mi az, amiben én nem tudok közösséget vállalni. Mit használ, ha az egész világot megnyered is, és lélekben pedig kárt vallasz, vagy az üdvösséget elveszted? Azt mondta Pál apostol, illetve Péter apostol, amikor a pünkösd napján a megtérők megkérdezték, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai, hát ezt is mondta, hogy szakasszátok el magatokat a te bűnös és parázna nemzetségtől. Igenis, a szentnek és a közönségesnek nem lehet összekeveredni. A tiatírai gyülekezetnél ez volt a nagy veszély. Akadt nem az egész gyülekezet, akadt egy csoport, akik azt kezdték hirdetni, hogy ezt nem csak lopva elmentek, hanem tanítást csináltak belőle, hogy igenis ezt meg lehet csinálni, ezt meg kell csinálni. Ez a, hogy megtartjuk a fiatalokat, csináljunk bálokat, vagy tánciskolát nyissunk, vagy nem tudom. Szóval engedni kell abban, hogy a világ bejöjjön a gyülekezetbe. Azt mondom a többi tiatiariaknak, tehát ezt jelenti, hogy nem az egész gyülekezet volt benne ebbe az elhajlásba, a többi tiatiariaknak, akik nem fogadták el ezt a tanítást, és akik nem ismerték meg a sátán mélységeit, vagyis nem vettek részt ezekben a lakomákban, azt mondom, hogy nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Vagyis maradjatok meg a szentségben. Van tehát egy ilyen veszély. A mindennapi élet kísértése ez, hogy meddig lehet elmenni, hol van a határ, amelyen belül kell maradni, ha az Úré akarok maradni. Vigyázzunk erre a határa, kinek-kinek személyesen, de mint gyülekezetnek is szól ez az intés. Mert itt a gyülekezet angyalának mondja Jézus, hogy eltűröd, eltűröd. Van tehát igenis feladata a gyülekezetnek, hogy a szentségnek a légkörét, uralmát, a szeretet által és a Szentlélek által, nem a fegyelmi szigorúság, hanem a Szentlélek lejelenléte és ereje által őrizzük meg, mert csak így számíthatunk, hogy Jézus ott marad, Jézus velünk van, és a további növekedést is megadja. A következő veszély, a negyedik veszély, szárdeszi gyülekezetbe mutatkozik. A szárdeszi gyülekezetnél így fogalmaznám meg a veszélyt, amire rámutat itt az Úr Jézus, hogy Krisztus és felülről való élet nélküli vallásosság. Tehát Krisztus és felülről való élet nélküli vallásosság. Az a neved, hogy élsz, holott halott vagy. Ezt mondja Jézus a szárdeszi gyülekezetről. Hogy alakulhatott ki ez a helyzet? Hát ez a gyülekezet is már talán a második, harmadik nemzedékben élte a hitéletét, mert a nagyszülők, szülők már hívők voltak, Itt hadd kérdezzem meg, kik azok a jelenlévők közül, akik világból tértek meg, tehát első nemzedékbeli hívők? Ó, nagy csapat. Kik azok, akik második nemzedékbeli hívők? Tehát már a szüleik is hívők voltak. Csak néhány van. Én is ezek közé tartozom. Az én szüleim tértek meg. És van-e harmadik nemzedékbeli? Olyan is van. Na. Hát mindegy, hogy hanyadik nemzedékbeli, ezt csak most így érdekességként akartam látni, de itt az a helyzet állhatott elő Sárdeszban, hogy a gyerekek már benevekedtek. Nagyon jó nevelésbe részesítették őket a szülők. Fegyelmezett jó nevelésbe. Mindig vitték az imaházba, a gyülekezetbe őket. Rendszeresen olvasták otthon az igét. Megtanították őket imádkozni, és ez nagyon jó dolog, nagyon helyes dolog. Én is így nevekedtem. És én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy így neveltek az ige légkörében, a szeretet, a gyülekezet légkörében. Már csecsopós koromtól kezdve vittek az imaházba, ott voltam a vasárnapiskolába, tanultam az igéket. Nagyon-nagyon kedves emlékeim ezek nekem. És ez nem hiba, ez egyáltalán nem hiba. Ott jön be a hiba, hogyha ilyen jó nevelés nyomán, ilyen igei nevelés nyomán meggyőződéssé válik, még ez se hiba, meggyőződéssé válik az, hogy igen, ez mind jó, ez mind helyes. Én is nem emlékszem az életemben egy olyan pillanatra, hogy én ne hittem volna. Vagy ne azt láttam volna jónak, ahogyan a szüleim élnek, és ahogyan a gyülekezetben megismertem. Mindig ezt láttam jónak. Csak akkor jön a hiba, hogyha megtérés, bűnismeret, bűnbánat, összetöretés, újjászületés, új teremtés nélkül benevekedik. Hát, itt nőtt fel, hívő az, minden tud már, és aztán jöjjön, csak merítsük be. Még olyanról is hallottam, kicsit szomorúan, hogy mit kell egyenként megkérdezni őket. Mind itt nőttek föl. Akarjátok követni az Urat? Voltak ott vagy 10? Igen! Gyerünk bemeríteni őket. Szóval a szárdeszi gyülekezetbe úgy kerültek be a hívők, úgy tűnik, hogy nem születtek újjá. De azért minden bizonnyal nagyszerűen működött a kórus, a zenekar, meggyőződésből voltak igehirdetések, nagyon szép versek hangzottak el, és ki tudja, mi minden nagyon jó dolog, ami mind Istenről szólt, Krisztusról szólt, és mikor Jézus lenéz rájuk, akkor ő meg azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz, olyan mozgás van ottan, meg szól az ige, meg hangzik az ének, de halott vagy. Ez egy óriási veszélye lett ez a kereszténységnek, és úgy hirtelen arra gondolok most, hogy amikor ma a mindenható Úr Jézus Krisztus onnan fentről lenéz arra a pár százezer gyülekezetre, amelyik él az egész világon, keresztény gyülekezet, vajon hány Sárdesz lehet, nem tudom, ahol a tagoknak, vagy az oda járóknak a nagy többsége meggyőződésből talán jó nevelés nyomán hisz az Istenbe, ismeri a Bibliát, betartja a szertartásokat, de Jézus meg azt mondja, hogy nincs a nevet fölírva az életkönyvébe, mert az életkönyvébe csak azoknak a nevét írja fel, akik újjászülettek. Ha valaki újjá nem születik, meg sem láthatja az Isten országát, mondja Jézus Nikodémusnak, ennek a nagyon kegyes, komoly hívő embernek. Tehát egy ilyen gyülekezet lett ez a szárdeszi gyülekezet. Az is nagyon tanulságos, hogy azért ebben a gyülekezetben is volt kivétel. azt olvassuk a negyedik versben, harmadik rész negyedik versében, de vannak nálad néhányan, ott Szárdiszban, akik nem szennyezték be ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Tehát igenis, egy ilyen úgynevezett halott gyülekezetben is vannak, azt mondja, néhányan, akik megtértek, újjászülettek, van fehér ruhájuk, tehát akkor be van írva nevük is az élet könyvébe, és ő nekik nem is kell más, csak maradjanak meg ebben a hűségben, az Isten iránt való hűségben. És mit üzen ennek a gyülekezetnek az Úr Jézus, ennek a szárdeszi gyülekezetnek? Azt, hogy ébredj fel. Az ő számukra ez az üzenet. Ébredj fel. Vigyázz tehát, új reménység gyülekezet, csak azok épüljenek be a gyülekezetbe, akik megtértek, újjászülettek. Viszont mindenkinek szól, hogy ébredj rá erre. Ébredj rá arra, hogyha szeretnéd követni az Urat, akkor meg kell látni, hogy bizony egy bűnös örökséggel, ádámi örökséggel jöttél erre a világra, mint ahogy mindannyian. Én nekem is rá kellett jönni. 14-15 éves koromban történt ez a nagy-nagy rádöbbenés, amikor megláttam, hogy semmivel nem különb a szívem, nem tisztábbak a vágyaim, mint azoké a világi munkatársaimé, meg diáktársaimé, akik mesélték a maguk kalandjait, szennyes kalandjait. Én nem mentem oda, dehogy mentem, hát engem másként neveltek, és messze nem mentem oda. De rájöttem, hogy a szívemben nem vagyok különb. Semmivel nem vagyok különb. És olyan nagy kegyelem, hogy nem csak megláttam a szívemnek a szennyes, tisztátalan indulatait, amelyet örököltem, mint ahogy minden ember ezt örökli Ádám óta, hanem azt is megláttam, hogy Isten a Jézus Krisztusban értem bűnösért jött. És megértettem, hogy akik testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Hogy a test minden cselekedete gonosz. És hogy Jézus azért jött, hogy oda vigye ezt a régi embert a keresztre, hogy nekem is el kell jutni oda, hogy Pál mondja, hogy én veled megfeszítettem. Nem volt könnyű jó fiúként, mert mindenki úgy ismert a gyülekezetbe is, hogy ez egy nagyon rendes jó fiú. Még úgy büszke is voltam rá, és egyszer úgy odaállni, hogy bizony én nem vagyok jó fiú, hanem tisztátalan, bűnös a szívem, romlott az emberi természetem, és hogy szükségem van Jézus Krisztus kihullott vérére, hogy megtisztítson. Nagy kegyelem, hogy megmutatta ezt. Ráébredtem erre. Ébredj fel, mondja Jézus a szárdeszi gyülekezetnek. Ébredj rá a valóságra, hogy mi valamennyien elhajlottunk, egyetemben haszontalanokká lettünk. Nincs, aki jó cselekedjék, nincsen csak egy is. De most törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága Jézus Krisztusban, és azoknak hozta el a szabadítást, a megigazulást, akik meglátják, elismerik és megvallják a maguk bűnösségét. Van szabadulás, van lehetőség az új életre, de ahhoz a szűk kapun át kell menni, mert szűk az a kapu, keskeny az az út, amely az életre visz, de ezt nem lehet kikerülni, hazaérkezni, mennybe érkezni, csak úgy lehet, előbb meglátod, hogy elveszett ember vagy, és az elveszettekért jött Jézus. És ez ma is működik, ez a kegyelem ma is, így működik, itt is, köztetek is, és gondolom, hogy akik felemelték a kezüket, mint első nemzedékbeli hívők, ezt éltétek át. Tehát a szárdeszi veszély fenyeget, hogy bekerülnek meggyőződésből, jó nevelés által, értelmi ismeretek alapján, de megtérés, újjászületés nélkül gyülekezetbe is, ez felhígítja a gyülekezetet, a Szentlélek jelenlétét elűzi onnan. Végül az ötödik gyülekezetnél, a laodiceai gyülekezetnél szintén egy nagy veszélyforrásra mutat rá az Úr Jézus. Itt így fogalmaznám röviden, hogy a beképzelt önigaz közömbösség lett úrrá ebben a gyülekezetben. Valószínű, hogy nagyon jól indult, hiszen az első század végén vagyunk, még második, harmadik nemzedéknél tartottak csak. Jól indult ez a gyülekezet is, élő gyülekezetként. Aztán valahogy nagyon nagy sikereik lehettek. Sokan megtértek. Egymás után jöttek a megtérők, és nagy volt az öröm, hogy az Úr milyen gazdagon megáld minket. És igazuk volt, nagy áldásokat élveztek. Talán valószínű, az egykorú leírások arról is beszélnek, hogy ez a város egy nagyon gazdag város volt. Nagyon jó menetelű iparral, mezőgazdasággal, jutenyésztéssel, feldolgozással. Külön nagy híre volt a laodicei tunikának, amelyet különleges fekete gyapjúból készítettek, és a hívők is nagyon jó létre jutottak. Tehát nem csak a gyülekezet megtérők számával darapodott, nőtt sikeresen, hanem még anyagilag is gazdaggá lettek. Talán még az is csak föltételezés úrrá lett köztük, hogy aki szereti az Urat, az biztosan nagyon megáldja, csak kiváló anyagi sikerek kísérhetik az életét. Az úgynevezett jóléti evangélium ma is ismeretes. Szeresd az Urat, és akkor minden sikerül, jó állásod lesz, sok pénzed lesz. És ez úgy néz ki, hogy ezeknél a laodiceaiaknál bejött. Mintha sátáni kísértés lett volna. El is kevélyedtek rajta. Úgy annyira, hogy azt mondogatták, mint ismeritek a Bibliából, hogy gazdag vagyok, semmire nincs szükségem. Egy ilyen elbizakodás, egy ilyen kevés magabizás, önigaz lelkület lett urrá rajtuk. És az a döbbenetes, egyszerűen alig érti az ember, hogy Jézus meg azt mondja, hogy mivel ilyen megközömbösödött, kevély, önigazzá lettél, kiköplek az én számból. Kiszorult Jézus ebből a gyülekezetből. Az önigaz kevésség, még ha jól is indult valamikor ez hitben ez a gyülekezet, ez a magabízó önigazság, ez kiszorította Jézust a gyülekezetből. A sikerek, igen, a sikerek. A sikerek felhőin úsztak, és kiszorult Jézus ebből a gyülekezetből. Milyen különös veszély ez, amikor az eredmények, a sikerek tévesztenek meg, és teremnek egy olyan lelkületet, amely kiszorítja Jézust. És Jézus olyan döbbenetes kijelentést mond nekik, hogy nem tudod, nem látod, hogy te vagy a nyomorult, szegény és vak, és mezítelen. De az a csodálatos, hogy mind az öt gyülekezetnek a veszélyekbe került, mind az öt gyülekezetnek Jézus a kegyelmét kínálja. Mindegyiknek azt mondja, hogy térj meg. Nem elvetni akarja őket, hanem visszafogadni, megújítani, helyreállítani. Így ennek a laodicei gyülekezetnek is megadja a megújulásnak az útját, végtőlem tűzben megtisztított aranyat. Mintha azt mondaná ezzel, hogy jön majd a próba, megengedem, hogy próbák érjenek, hogy a próbák tüzében megtisztuljon a hited. Igen, Isten megengedi néha azért a próbákat az életünkben, hogy a hitünk letisztuljon. Ezek a próbák lehetnek anyagi természetűek, lehetnek egészségügyi természetűek, lehetnek a legkülönfélébb módon. Isten meg akar óvni az elkevélyedéstől, az önigaz közömbösségtől, magabízástól. Úgyhogy jó ezt komolyan látni, hogy azt mondja Isten, hogy adok neked tűzben megpróbált aranyat, próbák tüzét, hogy megtisztuljon a hited. és adok neked, azt mondja, fehér ruhát. Ahhoz, hogy fehér ruhát kapj, előbb össze kell törni, bűnbánatban a kereszt alá kell borulni, mert tudjátok, hogy a fehér ruha az a Krisztus vére által megtisztított szív. És a vér azokra hull, akik a kereszt alá borulnak bűnbánattal. Isten a bűnösöknek, az alázatosoknak kegyelmet ad, a kevélyeknek pedig ellene áll. Ez egy nagy-nagy lecke, vigyázz erre a veszélyre, mikor adja az Isten az áldásokat. Halleluja, legyen öröm, újongjunk rajta, de vigyázz, el ne kevélyedjetek. Nehogy valamiféle magabízó önelégültség urrá legyen, hogy mi vagyunk ám az igazi jó gyülekezet, ilyen nincs is több a világon. Isten azt akarja, hogy talán egy ilyen próbatüze volt az is, hogy azt a szép templomot ott kellett hagyni, csak úgy gondolom, nem tudom. Meg hát én nem tudom, hogy mi minden. Vegyétek ezeket a próbákat, Isten tisztítja a szíveteket, a próba tüzében a hiteteket akarja tisztítani, és arra akar vezetni, hogy mindig alázdosan tudjatok a kereszt alá borulni, mint megváltott bűnös emberek, de mint bűnös emberek, mert kegyelemre szomjazzunk. Addig árad az élet, amíg szomjazzuk a kegyelmet. Jézus azt mondta, aki szomjazik, az jöjjön én hozzám. Ha valaki már nem szomjas a kegyelemre, már az mondja nekem, van elég, én már gazdag vagyok, ott beáll a baj, beáll a kevésség, és azt már Laodiceába érkezik, ahonnan Jézus kivonul. És hát azt is mondja még, hogy vély szemgyógyító írt. Én azt gondolom, hogy az Isten igéje ez a szemgyógyító ír. A Szentlélek által megvilágosított, élővé váló ige az, amely mindig világos látásban tart minket, hogy világosan Isten szerint lásd önmagadat, a testvéreidet, a gyülekezetet, a melletted élő embereket, és ha Krisztus szerint látsz, akkor nem ítéled el azt, aki talán tévedett, hanem inkább segítesz rajta, mellé térdelsz. Ha Isten szerint látsz, az ő szeretetével látsz, akkor még a megbotlottat is az ő szeretetével éred el, és segítesz rajta, és önmagadban is felismered, hogy csak kegyelem az, hogyha nem buktál el, csak kegyelem az, amely megtart. Szóval az alázat útja az, amelyben meg tudunk maradni az ő kegyelmében. Hát szóval ez az öt veszély az, amelyet itt felsorol Jézus az öt megtérésre szoruló gyülekezetnek, amikor az igazság megöli a szeretetet, amikor az érzelmi Isten élmény keresés tévútra vezet, amikor a szentségnek a határát átlépjük, és világi közösséget vállalunk a világgal ott, ahol Isten azt mondja, hogy ide nem szabad menned, vigyázz erre a határra. Ilyen veszély az, hogyha megtéretlenül épül be valaki a gyülekezetbe, és ezzel felhígul a gyülekezetnek a lelkisége, vagy hogyha megtért szívvel vagy, de beképzeled, hogy téged már meg se tud környékezni a bűn, te olyan tökéletes lettél, ez nagyon veszélyes, Laodiceát ez sodorta nagy bajba. De végül még hadd mondjak valamit a két minta gyülekezetről. Szmírna az egyik, amelyiknek egyetlen egy fontos üzenet van Jézus részéről, az, hogy légy hű. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Légy hű. A hűség nem önmagában való érzület. A hűség mindig egy viszonyulás. Valakihez, valamihez való viszonyulás. A hűség köt valakihez, akihez, amihez, hű vagy. És nyilvánvaló, hogy itt, amikor Jézus maga mondja, hogy légy hű, akkor az ő hozzá való viszonyulásról van szó. Az Isten azt akarja a lélek által munkálni, hogy élj nagy közelségében az Úrnak. Légy hű hozzá. Kezd minden napot vele. Ne indulj el úgy egy nap se, hogy ne beszélgessel vele. És ne kérd meg a napi parancsát arra a napra. Ne indulj soha úgy, hogy meg ne nyisd az igét, és ne mondd, hogy Uram, mondj nekem most valamit. És ne térj úgy soha nyugovóra, hogy ki ne önsd a szívedet előtte. Ezt a személyes kapcsolatot, igen, ezt a személyes, szoros, négy szem közti kapcsolatot ápolni az Úrral. Én gondolom, hogy a hűségnek ez a legbenső lényege. Mert ebben a személyes kapcsolatban a érzékelteti azt, ami helytelen, hogy ki ne mozduljon az életed a helyes útról. A hűség a ráfigyelést jelenti. A hűség az iránta való lobogó szeretetet jelenti. Azt jelenti, hogy tudod, milyen sokba kerültél neki. És tudod, hogy milyen fantasztikus, csodálatos jövőt készített a számodra. És nincs, nem lehet olyan kincs, olyan ígéret, olyan gazdagság, amellyel föl lehetne cserélni a vele való személyes közösséget, az ő akaratának a teljesítését, a vele való együttélést. Légy hű! Szeresd őt, és engedd, hogy szeressen téged. Szeressen úgy, hogy megint, szeressen úgy, hogy programot ad, szeresd úgy, hogy engedelmesen viszonyulsz hozzá. A hűség az engedelmességet jelent. Mert ha megszeged, ha nem veszed komolyan, amit mond, az már hűtlenség. Hűtlenség, az már paráznaság, valaki máshoz jobban vonzódsz. A hűség azt jelenti, hogy mindvégig, mindenek fölött ő az, aki mellett akarsz élni. És hidd el, hogyha a Krisztushoz való hűséged ilyen mély, ilyen szilárd, ilyen valóságos, személyes közösség, akkor ez átárad a feleségedre, a férjedre, a családodra, a gyermekedre, a munkatársaidra, átsugárzik. Az a Jézus, aki benned él, akihez hű vagy, még szavak nélkül is, de meg is fogják kérdezni, hogy mitől vagy te ilyen vidám, vagy ilyen nyugodt, vagy... És jól esik akkor majd beszélni a forrásról, a Krisztusról. Légy hű, ez valami csodálatos, nagyszerű dolog, ez a személyes közösség vele egészen a halálig. Ismeritek Istvánnak, az első vértanúnak a történetét, hogy amikor hullottak rá a kövek, a halálos kövek, megnyílt a szeme, és azt mondja, hogy látom. Látom ott az atya jobbján Jézust föláll. Fölállt Jézus, pedig ő az atya jobbján ül. De amikor látta Istvánt ragyogó arccal a kövek alatt, akkor fölállt és úgy fogadta. Légy hű, mint halálig. Higgyétek el, valami olyan csodálatos, gazdag jövőt készített nekünk az Úr, hogy érdemes hűnek lenni érte. De nem is a jövőért csupán, bár szabad tudni, hogy fantasztikus az, amit mond, hogy akarom, hogy akiket nékem adtál, azok ott legyenek velem, és lássák az én dicsőségemet. Fantasztikus ez a jövő. Hát nem tudjátok, hogy majd angyalokat fogunk ítélni, és nem ismeritek, hogy mi örökösök vagyunk, örökös társai a Krisztusnak, hogy mi lesz ez az örökség? Nem tudjuk, de valami fantasztikus távlat ez. De ha mindez nem lenne is, itt most, csak itt a vele való életközösség mindennél többet jelent. Vele ébredni, vele járni, próbákon át, örömökben, sikerek között, és mindig az ő vezetését kérni, elfogadni, Szóval légy hű. Ez a minta gyülekezet felé, a szmirnai gyülekezet felé a Isten üzenete, és most nektek is legyen ez a nagy üzenet. Hűséget vár az Úr. A vele való közösség szoros élő közösség erejében. A másik, ha lehet még nagyobb áldás, a filadelfiai gyülekezetnek, annak meg azt mondja Jézus, hogy adtam előttbe egy nyitott ajtót, amelyet senki nem tud bezárni. A nyitott ajtó gyülekezete. Igen fontos dolog látni azt, hogy Jézus adta ezt a nyitott ajtót. Nem ők csinálták, nem ők készítették. Mi szeretnénk csinálni ilyen ajtót, ilyen kapukat, hogy jöjjenek az emberek, jöjjenek, lépjenek át ezen a kapun, minél többen. De azt mondja Jézus, én adtam ezt a nyitott ajtót. Hiszen tulajdonképpen ez a nyitott ajtó maga Jézus. Ő mondta, hogy én vagyok az ajtó. És aki rajtam megy át, az legelőtt talál, kijár és bejár, a lélek szabadságában él és szolgál. Nyitott ajtó. Én úgy értelmezem ezt, hogy a folyamatos ébredésben lévő gyülekezet, amely nem veszti el a szülő képességét. Nagy fájdalommal és döbbenettel látom azt, hogy sok olyan gyülekezet van, amelyik elvesztette a szülő képességét, kiöregedett, nem tud már szülni. Azt nem kell bizonyítanom, hogy Isten nem öregszik meg. Ő mindig szülőképességbe akar minket is tartani, fiatalon, mint gyülekezetet. Hogy mindig olyan állapotban legyen a gyülekezet, hogy vannak, akikbe éppen most fogant meg az ige, még nem születtek meg, de már az ige megfogant, talán itt is vannak ilyenek, akiket már megfogott az Isten igéje, én akarom ezt, de hát még meg kell születni. Az ige munkája ezt, életet teremt, de enged, hogy a lélek teljességre vigye az ige diadalát a Krisztus által, mert ő ez a mag, ő ez az élő mag, aki által életet ad az Úr. És mindig vannak olyan, akik már megszülettek, de még gyermekek, még ápolásra, gondozásra szorulnak, hogy növekedjenek. Vannak, akik már fiatalok, és most teljes lelki örömben és erőben készek arra, hogy másokat segítsenek, fölkaroljanak. És vannak talán már idősebb, tapasztaltabbak, akiket felhasznál is arra, hogy másokat tanácsoljanak, lelkileg gondozzanak. Tehát egy gyülekezet, egy egész egészséges gyülekezetben minden korosztálynak megvan a maga dolga, küldetése, de mindig ilyen marad. Mindig vannak, akik most születtek. Egyszer Budafokon történt, lehet, hogy már elmondtam, itt nem emlékszem, de szeretem elmondani, mert nagy élmény volt nekem, hogy valamikor a 80-as években jött oda egy misszionárius, nagy meglepetésemre azt kérte, előállt, hogy álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban tértek meg. Meg döbbentem. És ne álljan, fölálltak. Döntöttek az elmúlt hónapban. Hogy örültem nekik. Olyan is fölállt, akiről nem is tudtam, hogy már ő döntött. Aztán álljanak fel azok, akik az elmúlt évben tértek meg. Hát egy egész csapat állt fel. Szóval Isten azt akarja, hogy ilyen nyitott ajtó gyülekezete legyen ez a gyülekezet, és ez is maradjon. Isten adja, Krisztus adja ezt. Ha azért megfigyeljük, három feltételt mond itt Jézus, hogy miért adta ezt. Mert kevés erőd van, mert megtartod az én igémet, és mert nem tagadtad meg az én nevemet. Ez a három az, amit indokként mond Jézus. Érdekes az, hogy azért adja, mert kevés erőd van. Ugye a laodiceiek azt mondták, hogy mi erősek vagyunk, mi gazdagok vagyunk, onnan Jézus kivonult. Itt meg azt mondja, hogy azért van nyitott ajtó, adtam neked, mert kevés erőd van. nem az elbizakodásnak, hanem az alázatnak az útja. Azt gondolom, a helyes önismeretnek az útja ez a kevés erő. Mert Pál is azt mondja, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor látod a magad Istenre szoruló állapotát, akkor ő kézbe tud venni és használ. Talán ezt jelenti ez, hogy kevés erőd van, de ahhoz volt ereje mégis, hogy megtartod az én igémet, vagyis odafigyelsz az igére. Igen, ez az, amit Isten vár, hogy figyelj oda az igére, táplálkozz évele naponta, és nem tagadtad meg az én nevemet. Az első században a keresztény üldözések hullámverése volt ez az első század vége, meg a még a második, harmadik század is. Bizony vállalni kellett Krisztust. Nem tudjuk, hogy mi jön még. Egyelőre inkább csak a liberális gátlástalansággal szembe kell vállalnunk. A bálványáldozati lakomákkal szembe, a szentségtelen, erkölcstelen romlással szembe kell vállalnunk a Krisztust, de előfordulhat még olyan is, amikor üldözés jár a Krisztusért, mint ahogy itt az első században ez így volt, nem tagadtad meg az én nevemet. Tehát 5 veszélyforrás és 2 példa. Talán még annyit, hogy annak is utána néztem, hogy ez a 2 város, Szmirna, meg Philadelphia ma is létező városok. És mind a kettőben keresztény misszió is folyik. Annak ellenére, hogy a mohamedán muszlim Törökországban 98,8%-ig mohamedán mindenki. És üldözés alatt vannak a keresztények. Vagyis a megtartás kegyelme ezekre a városokra még ma is érvényes. Hajtsuk most meg a fejünket. Néma csendben beszélgess az Úrral. Ha leleplezett benned az Úr valami olyasmit, ami mint veszély fenyeget, mondd el, vald meg, és kérd az Urat, hogy óvjon meg, tartson meg, tisztítson meg, térítsen vissza, újítson meg ebben az ő kegyelmében, és kérd azt, hogy a hűség, a vele való személyes élő közösség erősödjön meg a lélek erejében. Tiszta látó szem, hogy mi a dolgod, az engedelmesség, hogy tudd is tenni. Kérd az Urat, és a nyitott ajtót. Ő adja továbbra is ennek a gyülekezetnek. Sok-sok az elveszett ember itt még ebben a városban. Könyörögjünk, könyörögjetek azért, hogy tartsa nyitva ezt az ajtót, hogy senki be ne zárhassa. Bármilyen oldalról jön is a támadás, szeretné bezárni. Ő tudja adni a nyitott ajtót, és ha ő adja, akkor azt nem zárhatja be senki. Sőt, kiálts, könyörögj, hogy még tágabbra nyíljon ez a kapu, mert nagyon sok elveszett embert kellene még megmenteni. Úr Jézus, nagyon köszönjük néked, hogy eljöttél ide ma délután. Jól esett dicsőíteni, magasztalna te nevedet, hogy te élsz. Jól esett kérni, hogy küld a lelket, tölts el élő tűzzel. És köszönjük, hogy szóltál hozzánk, hogy felmutattad azokat a veszélyeket, amelyek megoldhatják a te lelkednek munkáját bennünk, köztünk. Könyörülj rajtunk, Uram, hogy a te szereteted maradjon mindig uralkodó a szívünkben. Könyörülj rajtunk, Uram, hogy ne essünk a sátán csapdájába, és ne kergessünk olyan élményeket, amelyek megcsalnak, és az nem te vagy. Téged akarunk, Uram, személy szerint a te uralmadat. Könyörülj rajtunk, Uram, hogy a szentség határain belül maradjon mindig az életünk. És légy irgalmas, Uram, hogy a tőled nyert felülvaló élet örömében éljünk itt valamennyien, és hogy jöjjenek minél többen ilyenek, akiket a lelked által újjá szülsz, és te építed be a gyülekezetbe, és óvj meg a közömbösségtől, a magabízástól, az elbizakodástól, a kevésségtől, hogy a sikerek, még az áldások is elbizakodottá ne tegyenek, Uram, hanem hogy alázatban tudj tartani és használni. Hűségét kiáltunk a veled való szoros élő közösségben, Jézus, és azért, hogy valóban te tartsd és add a nyitott kaput. Köszönjük, Urunk, hogy mindezeket kérhetjük, és hisszük, hogy a te nevedért, a te kegyelmedből megadod. Amen.